Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. A mostani sorozatunknak ez a címe, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. A sorozatunknak az a feladata, hogy a valódi, igazi Jézus Krisztust és az igazi Istent megismertesse velünk a Biblia alapján, és a mai alkalommal már a második előadáshoz érkeztünk. Az első előadás az Isten ismeretről szólt, hogy hogyan lehet az egyedül igaz Istent megismerni, ahhoz a sok-sok Isten képhez képest, ami forgalomban van a világunkban, és innen folytatnám tovább a mai második témánknak az a vezér gondolata, hogy Istent egyedül Jézus Krisztus által lehet megismerni, az egyedül igaz Istent egyedül Jézus Krisztus által lehet megismerni. Aki megismeri Jézus életét, Jézus áldozatát, annak lesz elképzelése, fogalma arról, hogy kicsoda az Isten. Mindannyian tudjuk, hogy sok világvallás van, meg sok felekezet van, és nagyon sokan mondják azt, hogy ők hisznek Istenben, vagy ők elfogadják az Isten létezését, de sokszor találkozunk ezzel a megfogalmazással, hogy én csak Istent hiszem, amit Jézus Krisztus tett, vagy Jézus áldozata, az már egy kicsit távol esik tőlem. Én egy Istent hiszek, de hogy ami történt itt Jézussal az életben, ezt valahogy nem tudják összekapcsolni azzal, amit a Biblia az Istenről mond. Ezért nagyon igaza volt Pascalnak, aki a 17. században azt mondta, hogy Istent egyedül Jézus Krisztus által ismerhetjük meg. És aki nem Jézus Krisztus által ismeri meg az Istent, az nem Istent ismeri meg. Maga János első levele is azt mondja, hogy az antikrisztusi vallásosság is úgy ismerhető fel, hogy aki tagadja a fiút, az tagadja az atyát is. Krisztus nélkül nem tudjuk az igaz Istent megismerni. Én a mai alkalommal abból szeretnék kiindulni, hogy Isten hogyan is hozta az emberiség tudomására, hogyan is vezette be Jézus Krisztust ebbe a világba. Az egyik Zsoltárban van egy ilyen jövendőlés, hogy Isten az, aki a világba vezeti Krisztust, Isten az, aki előkészítette Jézusnak a világba érkezését. Nem csak a négy evangéliumból szerzünk ismeretet Jézusról, vagy a jelenések könyvéből, ami egyenesen Jézus kijelentése, hanem az egész Biblia Jézusról beszél. Minden, ami a Bibliában van számunkra, azért fontos és érdekes, mert minden Jézusról beszél. Az is, ahogy Isten előkészítette, hogy majd eljön Jézus a világba, aki őról a hiteles ismeretet nyújt, az is egy valóságos nagy történet és csoda. Mert fölvethető az a kérdés, hogy Jézusra miért kellett 4000 évig várni? Miért telt el annyi minden a történelemben, és még Jézus még nem jött el ebbe a világba? Miért olyan körülmények között jött el? Miért éppen időszámításunk szerint az első század elején történt ez meg? Miért az volt Jézus eljövetele, amiről a Bibliában olvashatunk? Egy nagyon nagy súlyú igét szeretnék idézni, ami erről szól. A Római Levél 8. fejezetéből szeretném idézni a 3. verset, ami a Bibliának Jézus Krisztusról az egyik legnagyobb súlyú kijelentése, és itt ad Pál apostol arra a kérdésre választ, hogy Isten miért késleltette Jézust, hogy a világba küldje. Minek kellett még megelőznie Jézusnak a világba jövetelét, és miért teltek el évezredek addig, míg Jézus fellépett? A Római Levél 8. fejezetében, a 3. versben azt olvassuk, hogy mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Nagyon nagy súlyú, igen, még egyszer hadd olvassam fel. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Mondom, egy nagyon nagy súlyú ige is legalább 3 döntő kijelentést tartalmaz. Először Pál apostol arról beszél, hogy minek kellett megelőznie Jézus világba jövetelét. Minek kellett szükségszerűen megelőznie azt, hogy mielőtt Jézus a világba jön, azelőtt valaminek már ki kellett derülnie. Ezt mondja először, hogy annak kellett kiderülnie, hogy a törvénynek valami lehetetlen volt. Isten hiába adott törvényt, hiába adott kősziklába vésett törvényt, még Jézus nem jött el, annak kellett kiderülnie, hogy a törvény erőtelen a test miatt. A második nagy kijelentés azzal foglalkozik, hogy amikor aztán Isten elbocsátotta Jézus Krisztust, akkor nem akárhogyan küldte el ebbe a világba, hanem így mondja, bűntestének hasonlatosságában küldte el. Bűntestének hasonlatosságában. Ezekről majd külön fogok beszélni. És a harmadik dolog, amit mond ez az ige, hogy a bűntestének hasonlatosságában azért küldte el Jézust, hogy kárhoztassa a bűnt a testben. Ebben az egy igében háromszor fordul elő ez a szó, hogy test. A törvény nem volt elég, mert erőtelen volt a test miatt. Jézus bűntestének hasonlatosságában küldte el az Isten, és Isten a bűnt kárhoztatta a testben. Tehát, hogyha megfigyelünk egy ilyen nagyon nagy súlyú igét, ami mondom, nagyon sok kérdésünkre válaszol, akkor egyből láthatjuk, hogy itt van egy nagyon hangsúlyos elem, amire szinte úgy nyomatékosan háromszor ismétléssel is felhívja a figyelmünket a Szentírás, hogy miért kellett Jézusra annyit várni, minek kellett Jézus világba jöveteléig kiderülni. Annak, hogy itt micsoda hatalmas ellenséget hordoz az ember magában, a saját természetét, a saját testét. Ugye a test a Bibliában nem csak ez a fizikai test, amire ránézünk és azt mondjuk, hogy ilyen a teste, hanem átvitt értelemben jelenti az egész megromlott emberi természetet. Annak testi vonatkozásaival, épp úgy, mint lelki hozadékaival, szellemi gyengeségeivel. Úgy, ahogy Ézsajás könyve első fejezetében így olvassuk, hogy minden fej beteg, minden szív erőtelen. Gyengék vagyunk mi emberek, nagyon gyengék lettünk. Elmondani nem lehet, mennyire gyenge az ember. És ezt hangsúlyozza a Szentírás, ennek a nagyon gyenge embernek, ennek az Isten hiába ad tiszta, világos, egyértelmű mértékeket, hiába adja meg az embernek az életcélt, hiába adott törvényt. Annyira gyengék vagyunk mi emberek, hogy mi nem tudjuk az Isten törvényét teljesíteni. Harmadgyengék vagyunk. Tehát a megoldásnak valahogy onnan kellett jönnie, hogy az Istennek hagyni kellett azt, hogy az ember, az emberiség lássa, hogy mennyire gyenge, mennyire erőtelen, mennyire nem tud erőt venni a saját maga gyengeségén, mennyire nem tudja megoldani az élete problémáit, akkor sem, ha különben világos tudata van arról, hogy mit kellene tenni és hogyan kellene élni. 4000 év telt el az emberiség történetéből, 4000 esztendő. És ennek el kellett telnie. Mindenki előtt világossá kellett lennie annak, hogy az emberi gyengeség miatt az emberből, az embertől nem indulhat ki megoldás akkor sem, hogyha világos elvi ismeret jut osztály részül az embernek. Hanem az Istennek meg kellett mutatnia azt, hogy ezt a gyenge emberi természetet, ezt a gyenge embert hogy lehet felemelni, hogy lehet megerősíteni. És erre mondja a második testről szóló kijelentés, hogy Istennek nem akárhogyan kellett elküldeni a Jézus Krisztust. Ez az, amit ma is nagyon sok keresztény nem ismer. Így kell, hogy mondjuk önhibáján kívül nem ismer. Hogy Jézus bűn testének hasonlatosságában jött el erre a földre. Kicsit ezt a rövid kijelentést hadd magyarázzam, mert olyan koppanósan kemény kijelentés, hogy bűn testének hasonlatosságában. Tehát ma így mondanánk, hogy a miénkhez hasonló természetben, ami bűnös természetünkhöz hasonló természetben, ami gyenge természetünkhöz hasonló természetben, nem úgy érti ezt a Szentírás, hogy Jézus bűnös lett volna. De a bűnnek a nyomait, a bűnnek a következményeit, a bűnnek az átkait neki is fel kellett venni és viselni kellett. Amikor egy ember a világra jön, nem bűnös. A Biblia világosan tanítja, hogyha egy kis csecsemő megszületik, egy ártatlan valaki születik erre a világra. Ártatlan, de nem romlatlan. Teljesen ártatlan, személyes bűne nincs, nem is lehet neki, de gyenge, ahogy nyiladozni kezd az akarata, az elméje, mindinkább látjuk a gyerekeknél is, hogy mennyire gyenge a jót tenni, mennyire messze menően tanítani kell a jóra, és mennyire hirtelen, gyorsan, magától értetődően teszi a rosszat. Na ez az emberi természet, amit mindannyian fölveszünk, egy földi édesanyja, hogy megszül bennünket, hordozzuk magunkban ezt a gyenge emberi természetet. És a második kijelentése a Szentírásnak az, hogy Jézusnak is ezt magára kellett vennie. ugyanolyan gyenge emberi természetet kellett felöltenie, ahogy mi is megszületünk erre a világra. Különben, amikor Isten először adott hírt arról, hogy ki fog eljönni erre a világra, éppen ugyanezt hangsúlyozta. Mi volt az első híradás Jézusról? Az ősevangélium. Ugye az első ígéret, hogy eljön a megváltó, ez az ősevangélium volt. Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. versében olyan világosan mondja, asszony magvának kell lenni a megváltónak. Asszonytól fog születni az, aki egyébként majd a kígyó fejére fog taposni. Ez, hogy asszonytól születik, ez mindent megmond. Ez, hogy földi édesanyja gyermeke lesz, ez mindent megmond. Gyenge, erőtelen kisgyermek, gyenge, erőtelen ember lesz ő is, mint mi. Az isteni természet, amit hoz magával a mennyből, az az isteni gondolkozás, az az isteni magasrendű természet, az egy nagyon alacsonyrendű, gyenge emberi természetbe költözik, és Jézusnak két természete lesz, egy isteni természet, amit eleve hoz magával a mennyből, és lesz egy másik természete, egy gyenge bűntestének hasonlatosságában élő természet, amit örököl földi édesanyjától, Máriától. És itt jön a harmadik döntő kijelentés a Róma 8.3-ból, hogyha mindezt megértettük. Ha mindezt megértettük, hogy a törvény nem tud bennünket igazzá tenni. Hiába mondta nekünk Isten, hogy ember, ez az élet. Az életnek törvényei vannak. Ember, szeretetben éljél. Ez az élet törvény. Ugye te se vonod kétségbe. És erre mindenki bólint, hogy igen, szeretetet szeretnék kapni. Hát igen, akkor arra is bólintottunk, hogy ez azzal is együtt jár, hogy akkor szeretetet is adjunk. Az ember ezt nagyon könnyen felfogja, szinte elháríthatatlan és megcáfolhatatlan igazság ez. Nevezzük a lelkiismeret törvényének, nevezzük az élet törvényének. Ezt mindenki elfogadja, a törvény nagyon egyszerűen utal erre, de a törvény erőtelen volt a test miatt. Hiába tud mindenki mindent, elvileg, elméletileg mindenki tudja, hogy hogyan kellene élni. Állandóan ezzel a feltételes móddal szoktunk beszélni, hogy tudom én, hogyan kellene, és az élet hétköznapjai mégis egészen más képet nyújtanak. Ezért kellett az Istennek elküldenie ugyanilyen gyenge emberi természetben Jézus Krisztust, és mondom, hogy ha ezt a két dolgot megértjük, akkor most értjük meg ennek az igének a lényegét, ahova ez az ige mutatja az irányt, hogy kárhoztatta a bűnt a testben. Ez mit jelent, hogy Jézus kárhoztatta a bűnt a testben? Ez annyit jelent, hogy Jézus megmutatta, hogy gyenge emberi természetben élve sem kell nekünk rosszat tennünk. Gyenge a természet, de nem kell, hogy a vezetése alatt éljünk. Gyenge az örökségünk, nem csak fizikailag, lelkileg, szellemileg is, de hogyha egyesül az isteni természettel az emberi természet, akkor kárhoztatja a bűnt, és ebben a testben. Tehát igen, Jézus élete arra mutat rá, hogy ebben a testben, ebben a természetben, ugyanilyen életben, mint amiben mi élünk, egészen másképp is lehet élni, ha mi szabadkozunk, ha mi mentegetődzünk, hogy jaj, hát gyarló vagyok, gyenge vagyok, nem tudtam más lenni. Ez nem igaz, ez hazugság. Igenis le lehet győzni a természetet, igenis lehet győzelmet aratni az örökségünk felett, igenis meg lehet tenni azt, amit a Biblia hirdet, hogy egy ilyen hatalmas ellenséget is játszi könnyedséggel le lehet győzni, ha Krisztus él bennünk. Miért mondtam, hogy ilyen hatalmas ellenség? Nem akarok részletekbe menni, de a Biblia világosan tanítja, hogy három nagy része van a mi gyengeségünknek. Ez talán jó is megjegyezni, vagy a Bibliának alapfogalmait is jó így megjegyezni és begyakorolni. Mi az a három csatornán hozzánk érkező gyengeség? Hát egyrészt ugye az örökség. Amiért nem vagyunk felelősek, tehát amit a szüleinktől örököltünk, hogy mindannyian hivatkozhatunk arra, hogy az én apám ilyen volt, az én atyám ilyen, az én nagyapám emilyen. Ugye együtt éltünk velük, és ha ismertük őket, és hogyha ők indulatosak voltak, ha ők lobbanékonyak voltak, ha ők ilyenek és olyanok voltak, mi erre szoktunk általában hivatkozni, hogy hát az ősei milyenek voltak. Hatalmas, félelmetes dolog az örökség. Mondom, erről nem tehetünk. Mondja is a zsidókhoz írt levél 2. fejezetében Pál apostol, csodálatos kifejezés a Bibliában, hogy Isten meg tud indulni a mi erőtelenségünkön. az Isten szánalomra hangolja, az Istennek a szíve megesik ezen, hogy ember, mit örököltél, hogyan jössz a világra már egy ilyen hátránnyal, már egy ilyen hozadékkal. De sajnos a második nagy csatorna, ami tovább gyengíti a mi emberi lényünket, a rossz szokásaink. Ugye azok, amiket mi az életben kifejlesztünk, ami már nem örökség, amire már nem mondhatom azt, hogy az apám, anyám milyen volt. Ezt már én alakítom ki. Én hoztam a döntéseket, sajnos nem egyszer, nem kétszer, én csináltam ezt, és aztán az természetessé vált az életben, ami egyébként természetellenes. Az örökség mellett jön a második nagy hozadék, a rossz szokásaink. És akkor jön még a harmadik félelmetes ellenség, hogy mindezt mi nem látjuk. Ugye sokszor, és főleg itt a 20. 21. században az örökségre szoktunk hivatkozni, mert ugye ez a genetika nagy százata, hogy hát ilyen vagyok, be volt kódolva az életem, nem is tudok más lenni, mert hát ezt kaptam örökségül. De a szokásainknál mennyire nem így beszélünk? Pedig ott aztán lehetne így beszélni, hogy igen, én 20 évvel ezelőtt, meg 10 évvel ezelőtt elkezdtem ezt, és azóta se tudok leszokni róla. És most ne csak a szenvedélybetegségekre gondoljunk, amelyek nagyon látható, nyilvánvaló szokások, hogy valaki alkoholizál, cigarettázik. Azt úgy senki nem tartja számon, hogy mikor volt először dühös, és utána mennyire indulatos lett, vagy mikor volt először irigy, vagy hiú, és utána nem tud ebből kijönni. Ezek a legfélelmetesebb ellenségeink, amelyekhez mi a beleegyezésünket adtuk, amelyeket először tudatosan tettünk, aztán persze már azért tettük tudattalanul, mert már annyiszor tettük, hogy már oda se figyelünk rá is, észre se vesszük, hogy tesszük. És ebből a két dologból, az örökségből és a szokásokból jön egy félelmetes vakság. De sokszor idézzük, és hát azért is terjesztjük mi Pascalnak a könyveit, ennek a rendkívül éles elméjű, de hitben is rendkívül mélységesen járó 17. századi gondolkodónak a műveit. Ő neki az egyik legfélelmetesebb felismerése volt az, hogy nem azért vagyunk nyomorúságosak, mert nyomorúságosak vagyunk, hanem azért vagyunk nyomorúságosak, mert nem akarunk tudni a nyomorúságunkról. Nem látjuk a nyomorúságunkat. Tehát nem elég, hogy rossz helyzetben vagyunk, de még le is tagadjuk. Nem elég, hogy nagyon mélyen vagyunk, de tulajdonképpen mi azt mondjuk, hogy lényegileg mi jó emberek vagyunk, és lényegileg a mi életünkben azért olyan nagyon nagy bajok nincsenek. Hát ezzel a hármas ellenséggel kellett Jézusnak fölvenni a küzdelmet. Ezzel a hármas ellenséggel kellett megküzdeni, de Jézus azért jött el erre a világra, hogy mi is meg tudjunk úgy küzdeni, ahogy ő megküzdött és győzött. Jézus azért jött el, hogy mi is világosan lássuk, hogy mi a helyzet, és hogyan lehet legyőzni ezt ebben a helyzetben az emberi természetet. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. És hogyha megértjük ezt, mondom, azért kellett ilyen sokat foglalkoznom egyetlen egy igével, ez a Róma 8.3-mal, mert rettenetes nagy súlya van ennek a Biblián belül. De hogy kezdjük úgy megérteni azt, hogy Isten a szeretet Istene, Isten a gyenge emberhez is lehajol, Isten nem hagyja ott az embert, akiről pedig már mindenki lemond, mert azt mondja, hogy hát mit lehet tenni az emberrel? Hol erősebb a hozadék, hol erősebb a szokás, a vaksága, a magabízása mérhetetlen? Mit lehet tenni ezzel az emberrel? Mindenki olyan lemondólag van önmagáról is, más emberek is, olyan gyorsan lemondunk, nem lehet segíteni, mert úgyse tud kijönni ebből a mélységből. Isten ebből a mélységből csak így tudta fölemelni az embert. Ez az Isten, az egyedül igaz Isten, aki ezt megtette, aki Jézus Krisztussal ilyen Istent küldött a világra. És hogyha itt van nyitva a Bibliánk a Róma 8.3-nál, most a második verset is hadd olvassam. Mert a második vers is hasonló nagyságú, nagyon nagy súlyú evangélium, és azért is fordítottam meg a verseknek az olvasását, mert ha valaki megérti ezt a harmadik verset, talán most már az előzményt is könnyebben megérti, mert így mondja a második versben Pál apostol, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Még egyszer olvasom, mert ez is roppant súlyú mondat. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Nem tudom, első hallásra ugye olyan súlyú mondat ez, hogy szinte úgy elemezzük, hogy most miről is van szó, mit is akar itt mondani. Tehát azt mindjárt fölismerjük, hogy van valami, ami megszabadít a bűn és halál törvényétől. Az emberi életben a törvény erejével dolgozik a bűn és a halál. Ki merné ezt kétségbe vonni? Minden nap ontja a bűnöket, és minden emberi életút végén ott van a halál. Mint egy mechanizmus úgy dolgozik. És az emberek úgy gondolják, hogy ebből nincs szabadulás. Hányszor és hányszor hallottam ezt, hogy kérem, lehet beszélni, tehát a halál ellen nem lehet beszélni. Mit tudjunk erre mondani? Minden beszéd csak üres malaszt, mert hát mit tudunk mi mondani a halálra? Erre mondja a Szentírás, hogy a halálnak oka van, a halálnak az oka a bűn, és a bűnre és a halálra van mit mondanunk. És az Isten mondott valamit a bűnre és a halálra. És ez pedig az, hogy a törvénynek ugyan lehetetlen volt kiszabadítani bennünket a bűn és halál törvényéből, de a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Tehát van szabadulás, van szabadság. El kell jutnunk a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvényéhez. Még egyszer mondom, el kell jutnunk annak a felfogására és gyakorlati alkalmazására, hogy mit jelent a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. Nekünk is erre van szükségünk. Jézus Krisztus is ugyanolyan gyenge emberi természetben jött el, halandó természetben, hát ezért is halhatott meg. De Jézus feltámadt, Jézus megszabadult a bűn és halál törvényétől, és Jézus Krisztus nekünk is akarja adni itt már itt a földi életben is az ő feltámadásának az erejét, és az örök életre nézve is ezt az erőt. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem. Mire van szükség? Megismerni Jézust, ezért is a sorozatunk cím, hogy nékünk az élet Krisztus. Megismerni, hogy milyen élet volt Krisztusban. Mi volt az az élet, amit Krisztus élt? Gondoljuk bele magunkat Jézus életében, milyen életet élt ő, hogy ő meg tudott szabadulni a bűn és halál törvényétől. Hogyha a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvényét valahogy megismerjük, tudom, hogy még mindig súlyos a kijelentés, így kimondva, hogy Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. Milyen életet élt Jézus? Mennyiben volt más élet az ő élete, mint a miénk, pedig ugyanolyan természetben élt, mint mi? Hogyan tudott ő egy egészen másfajta életre eljutni? Hogyan küzdött Jézus, hogy a természetét legyőzze, neki is le kell legyőzni a természetét, és ő nem szabadkozott, hogy nekem az őseim ezek és ezek voltak, pedig Jézusnak a családfáját igazán, ha elolvassuk Máté és Lukács evangéliumát, igazán messzire visszavezeti a Biblia, és látjuk, hogy Jézus családfájában milyen nehéz természetű emberek voltak, a parázna Ráháptól fogva egészen olyan ősökig, mint Dávid király, akik bűnbe estek, nagyon súlyos vétségeket követtek el. Jézus is nagyon súlyos hozadékot örökölt, amikor a földre jött. Mégis ő benne egy más élet alakult ki. Őt nem a természete irányította, hanem ő a természetét legyőzte. Nem a természete alakított ki benne egy életet, hanem a természetét legyőző hit által lett az ő élete más élet. Pál apostol különösen is feladatának tartotta, hogy a keresztény gyülekezetek elé odaállítsa Jézust. Ugye ismerjük mindannyian a híres kijelentését, hogy úgy beszéltünk nektek Krisztusról, mintha előttetek feszítetett volna meg. Tehát Pál nagyon ügyelt erre, hogy Krisztust úgy állítsa oda a keresztények elé, hogy akkor még nem volt új szövetségi szentírás, tehát akkor még csak az igehirdetésnek az igazsága hangzott. Nekünk már óriási előnyünk van az őskeresztényekhez képest, mi már mindent ismerünk Jézusról. Mindent, amit az Isten jónak látott megörökíteni, mindent ismerünk. És ugyanez a Pál apostol egy másik levelében, a római levél idézett igeihez hasonlóan, megint csak egy nagyon mélységes gondolatmenetben tárja elénk, hogy Jézus hogyan tudott más életre jutni. Hogyan lett az ő élete más élet, mint a mi életünk? És hogyan követhetjük úgy, hogy a mi életünk is lehet más élet? Nem szükségszerű abban az életben megöregedni, amiben megszülettünk. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből olvasnám ezt a szakaszt. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében az előbbi nagyon súlyos kijelentésekhez hasonló gondolatmenet alapján Pál apostol a következőket mondja a zsidókhoz írt levél 5. fejezete 7. versétől. Ezt mondja Jézusról, tehát zsidókhoz írt levél 5. fejezete 7. versétől. Aki az ő testének napjaiban, itt hadd álljak meg rögtön, megint a test, ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, Krisztus bűn testének hasonlatosságában kárhoztatta a bűnt a testben. Miért használja mindig és újra, és ilyen sokszor, nem azt mondja Pál apostol, hogy az ő életében. Mert mondhatná ezt is, hogy Jézus az ő életében. De ezt mondja, Jézus az ő testének napjaiban. Könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Ez a három vers megint csak a Bibliának egy középponti része. Ha Jézusról beszélünk, mindig gerjedezhet a szívünk. Mert ha Jézusra tekintünk, ha Jézusról gondolkozunk, ha Jézusról szólunk, mit látunk, hogy igen, ez az élet. Nem ilyennek kellene lenni az életnek, hogy ilyennek kell lenni az életnek. Én is élhetek ilyen életet. De különösen fontosak azok a kijelentések a Bibliában, amelyek szinte az egész Jézus életét összefoglalják. És ez így foglalja össze, hogy Jézus az ő testének napjaiban. Tehát ő is küzdött az emberi természettel. Őnek is megvolt a maga belső küzdelme az emberi természetével, nehogy úgy gondoljuk, hogy Jézus csak úgy jött, látott és győzött. Nagyon sok ember így gondolkozik Jézus felől. Jött, látott és győzött. A mi életünk hozzá képest mennyire keserves, Jézus csak fellépett a világot jelentő deszkákra, és aztán győztesként lelépett róla. Ez hamis istenkép, hamis Krisztuskép. Jézus az ő testének napjaiban könyörgött, esedezett, erős kiáltás, könnyhullatás, nem csak a Getsemáné kertben, az egész élete ez volt. Jézus is mennyei erővel tudott csak győzni. Jézus is isteni segítséggel valósíthatta meg a megváltás művét. Ahhoz járult Jézus, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgatott az Isten félelmért. Hogy világosan értsük, azt mondja a 8. versben Pál apostol, ám bár fiú. Mit jelent ez, hogy ám bár fiú? Hogy igen, Isten fia volt. Igen, elismerem, Isten fia volt. Hozott magával egy isteni gondolkodást, hozott magával egy isteni természetet. De az isteni természet önmagában nem volt elég ahhoz, hogy az emberi természet fölött Jézus győzön. Isteni természet és konkrét isteni erő. Kétszeres isteni segítség kell, hogy a rosszat legyőzze bárki is. Isteni természet, isteni gondolkodás, és amellett konkrétan az Istentől elnyert erő. Mind a kettő szükséges. Ha valaki tagadná, hogy az emberi természet milyen gyenge, csak gondoljon erre. Az emberi természetet se elvi tisztánlátással, se a törvény ismeretével nem lehet legyőzni. Az isteni természet legyőzéséhez, isteni természetre van szükség, Jézus ezért jött Istenként a világra, de ez sem volt önmagában elegendő, mert azt mondja, ám bár fiú, jól lehet Isten fia volt. Jó, hát megvolt ez az előnye hozzánk képest, hogy Isten fia volt, de neki is meg kellett tanulni abból, amiket szenvedett az engedelmességet. Jézusnak tanulnia kellett. Jézusnak a hétköznapi életben ugyanúgy küzdelemről küzdelemre kellett jutnia, győzelemről győzelemre le kellett vonni a tanulságokat a tapasztalataiból, és amiket szenvedett, meg kellett tanulnia a teljes engedelmességet, hogy isteni természetben is, annak ellenére is el ne bízza magát, hanem mindig kérje Istentől a segítséget, hogy tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Egy szó, de milyen sokat jelent. Jutott. Nem eleve hozott egy tökéletességet, jutott a tökéletességre. Hadd tegyem föl a kérdést, hogy amikor mi elkedvetlenedünk az életben, amikor lemondunk önmagunkról, azt mondjuk, hogy ez már nem megy az én életemben, nem tudok már más lenni. Annyit küzdöttem már én ezzel a jellemvonásommal. Annyiszor voltam ilyen helyzetben, mindig elestem. Jól lehet, fölálltam, valaki segített fölállni, de megint egy váratlan helyzetbe jutottam, megint meggondolatlanul szóltam, ezerszer bekövetkezett, nem is tudok más lenni. Vagy belül, ahogy nézzük a gondolatainkat, hogy hát én mindig bekapcsol, hogy irigykedem a másik emberre. Valamiben mindig összehasonlítást teszek. Nem tudok én már más lenni. Na, hogyha ilyen gondolatokkal küszködünk, mindig gondoljunk arra, hogy Jézusnak is tökéletességre kellett jutnia. Jézusnak is le kellett győzni az emberi természetet. Ugyan neki nem a kívánság szintjén, hiszen Jézus nem irigykedett. Meg Jézus nem viselkedett úgy, hogy mi olyan gyorsan viselkedünk. Miért? Mert ő a természetünket magára vette, de a szokásainkat nem fejlesztette ki. Ugye, tehát neki nem voltak rossz szokásai. Nekünk mondtam, hogy van rossz természetünk is, van rossz szokásunk is, meg van vakságunk is. Jézusnak csak a gyenge emberi természet volt, ő nem engedte szóhoz jutni, kisgyerek korától fogva nem engedte szóhoz jutni az emberi természetet, de Jézusnak rossz szokásai nem voltak. Tény, azokkal nem kellett küzdeni. Tény, hogy a vaksággal se kellett küzdeni, mert Jézus tudta, hogy mi van az emberben, de az emberi természettel kellett küzdeni. Nem is azt mondja a Biblia, hogy azonos volt Jézus élete a miénkhez, de hasonló volt, és a hasonlóság nekünk már elég. Az emberi természetével ugyanúgy meg kellett küzdenie, ugyanúgy tanulónak kellett lenni, és ugyanúgy el kellett érni a győzelmet. Kedves hallgatók, amiről ezután szeretnék beszélni, amit az utóbbi időben nagyon sokat olvasgatok a Bibliából, Jézus Krisztus életébe, küzdelmébe van az Ószövetségben sok és páratlan bepillantás profétikus formában. Mire gondolok? Ézsajás könyve a 42. fejezetétől van 4 olyan bepillantás Jézus életébe, amit én egészen rendkívülinek tartok. Ami Jézus élete után is alig tudott volna leírni valaki, itt Pál apostol leírja például a zsidókhoz írt levélben ebben a 3 mondatban, hogy milyen is volt Jézus élete a hétköznapokban, de amit Jézus előtt 7-800 évvel leírt Ézsajás, az valóban páratlan. Így is szokták mondani, hogy ezek az Ebed Jahve kijelentések, ami magyarul annyit jelent, hogy az Úr szolgájáról szóló kijelentések. Ézsajás próféta, mint tudjuk, sokféle rendben jövendőlt a Messiásról, de a 42. fejezetben, a 49. fejezetben, az 50. és az 53. fejezetben 4 olyan rendkívüli jövendőlést nyújtott, amit mindenkinek ajánlanék elolvasásra, külön tanulmányozásra is. Én most csak címszószerűen ragadnék ki ezekből részleteket, hogy Jézus küzdelmében mit kellett megtanulnia. Mi sokszor azt mondjuk, hogy mi ezt nem tudjuk megtanulni, mert én erre nem vagyok képes. Én, ha egy nehéz helyzetbe kerülök, biztos, hogy el fogok esni, mert én olyan hirtelen nem tudom fölismerni annak a helyzetnek a fonákságait. Vagy ha nekem valaki valami durva dolgot odavág, hát lehet, hogy én ugyanolyan durva dolgot nem fogok visszavágni, de hogy a gombóc itt lesz a torkomba, azt végképp nem tudom megakadályozni. Na, az ilyen gondolatmeneteknek a gyógyítására, vagy vigasztalásképpen szeretnék ebből a 4 ézsajási jövendőlésből kiemelni részleteket, és meg is nevezni, néven is nevezni, ami nálunk hiba. Jézus megtanulta, hogy az hogy ne legyen hiba, és mi is megtanulhatjuk, hogy hogy győzhetjük le ezeket a hibákat. Ézsajás könyve 42. fejezetéből szeretném felolvasni először a 19. verset. Ez egy nagyon megdöbbentő, első hallása is a megrökönyítő kijelentés az eljövendő Messiásról. Csak egy vers. Ézsajás könyve 42. fejezetében a 19. vers így hangzik. Kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája. Azt mondja itt Ézsajás, amikor eljön a megváltó, vak és süket lesz. Jól értsük a dolgot, mert egyrészt ugye Jézus éber volt, figyelt, és pontosan mindent meghallott. Egyik oldalon Jézus maga volt a szem, maga volt a fül, másik oldalon viszont Jézus maga volt a vakság és a süketség. De ez hogy kell értelmezni? Nyilván metaforikus a jelentés. Kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája. Hogy mondanánk ezt ma jelképek, hasonlatok nélkül? Mi az, ami a mi életünknek egyik legfőbb problémája? Azt gondolom, az önérzet. Az önérzet. Amit látunk, amit hallunk, abból kiszűrjük a rosszat, amit mi rossznak látunk, vagy a magunk személyére nézve rossznak látunk. És akkor mi bedühödünk. Nem? Nem így van? Jézus Krisztus, ahogy eljött erre a világra, és ahogy 33 és fél évig itt kellett élni az emberek között, mennyi rosszat látott? Egy tökéletes, tiszta lény mennyi rosszat láthatott volna? Mennyi rosszat hallhatott volna? Hányszor ágaskodott volna ott, hogy a csuda vigyel, a kutya fáját, nem? Ez van bennünk is, ha mondjuk a szebb kifejezéseket akarom itt megragadni. Hogy az ember azt mondja, hogy hát most már elég, ezt már nem bírom, ez már sok, ez már pimasság, szemtelenség, elég nekem ennyi, most már valamit kell tenni. Jézus Krisztusnak nem lehetett megsérteni az önérzetét, mert nem volt önérzete. Nem volt önérzete. Jézusnak volt én érzete, tudta, hogy ő van, létezik, és hogy mit tesz ezen a földön, de az önérzet az, amikor az ént előtérbe tolom, és mindent az én személyemnek mondottakon, és az én személyemmel tett dolgokon mérek le, és állapítok meg. Ilyen Jézusnál nem volt. Jézus vakká és süketté tette magát a rosszra. Így olvassuk majd az 50. fejezetben, hogy olyanná tette képét, mint a kova. Olyanná tette képét, mint a kova. Ugye a kova ez egy kemény anyag, amin a tüzet pattintották. Jézusnak nem volt önérzete, legyőzte az önérzetet. Nem volt ilyen, hogy hogy beszélnek rólam. A legutolsó pillanatig hogy beszéltek Jézusról. Bennünket, mint a tűszúrás sért minden. Ha valami megbélyegzőt mondanak rólunk, főleg, hogyha valami vaskosabb dolog hangzik el, vagy ami álnok olyan becsomagolt, olyan nagyon ravasz és álnok kijelentés, hát az ember sokszor hetekig, hónapokig nem tud ezen napirendre térni. Milyen jó lenne, hogyha Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye élne bennünk is. Milyen jó lenne az, hogyha mi ezeket föl se vennénk. Jézustól tanulhatjuk azt, hogy nekünk vakká és süketté kell lennünk, minden személyünket ért támadásunkkal, és egyáltalán minden rosszal kapcsolatban, aminek a legnagyobb kárvallottja úgyis az az ember, aki benne van. Ha valaki velem rosszat tesz, hát abból annyi háramlik rám, amennyi rám háramlik, de a rossz az benne van, aki megengedi magának, hogy rosszat tegyen. Hogyha Jézust ebben követnénk, hogy vakká és süketté tenni magunkat, hogy nem engedni, hogy önérzetet sértsen, hogy leépíteni bennünket azt a kóros ént, ami mindig ágál, és ami mindig azt mondja, hogy most azért ezt nem lehet szó nélkül hagyni, most vissza kell vágni, most azért neked is fel kell lépni a porondra. Szóval Jézus Krisztussal mennyi mindent mondtak, mondom, a haláláig. Azt mondták róla, hogy csaló. Azt mondták róla, hogy a nép hitetője. Azt mondták róla, hogy mondták a farizeusok, mi törvényes házasságból születtünk. Ebből ugye következik az, hogy ő törvénytelen gyerek. Ezt így nem mondták ki, de hát ebből az következik, utca gyerek. Ezt is mondták Jézusra. Jézusra azt is mondták, hogy ha másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. Hát ezért nagy csaló. Figyelitek, ezért nagy csaló. Mindenkin csak segített. Mindenkinek adott valamit. De adott valamit az embereknek akkor, hogyha magát nem tudja megtartani? Kiféle, miféle lény ez, aki itt van a keresztfán? Hát ha Isten fia vagy, szállj le innen a keresztfán, mutasd meg! Másokat megtartott, magát nem tudta megtartani. Majd jelentkezzék az, aki azt mondja, hogy Jézus ezekre válaszolt valamit. Amikor azt mondták, hogy csaló, azt mondták, hogy a nép hitetője, és majd mondom, hogy ha valaki tud ilyesmiről, hogy a keresztfáról leszólt Jézus, hogy igen, másokat megtartottam, magamat is meg tudnám tartani, de akkor nem tudnának megtartani benneteket. Ugye nem válaszolt Jézus. Nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy az életben nagyon sokszor, ha mi belül a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvényét keressük, meg kell, hogy találjuk, mint nagy megoldást a hallgatást. Az elcsendesedést. Hagyni kell. Mikor valamihez hozzá akarunk szólni, mikor valaminél érezzük, hogy szinte úgy az idegeink, izmaink is úgy lökik belőlünk ki a szavakat, akkor fohászkodjunk, kérjük az Istent, hogy Istenem, biztos, hogy most nekem szólnom kell, biztos, hogy én előre viszem a világot, vagy az ügyet ezzel, vagy csak védem a magam személyét. Jézus a saját személyét soha nem védte. Azt tettek vele, amit akartak. És Isten is, a mennyei atya is úgy adta, úgy szolgáltatta ki Jézust, hogy például Sátán is egyik pillanatról a másikra a templom ormára vitte, a világ magas hegyére vitte a pusztából. Jézus teljesen ki volt szolgáltatva a rossznak, a világ körülötte fortyogó kísértéseinek, és Jézusban csodálatos volt ez, hogy nem látjuk azt, hogy Jézusban az önérzet, az emberi természetnek egyik legsúlyosabb ballasztja, az önérzet vezette volna az életét. De a második proféciából is egy verset hadd olvassak. Ézsaiás könyve 49. fejezetéből olvasnám a 4. verset. A próféta szól itt, de megszólal általa a messiás. Az Ézsaiás könyve 49. fejezetében a 4. vers így hangzik. És én mondtam, hiába fáradoztam, semmire is haszontalan költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istennél. Mi ez a második dolog, ami a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye? Jézus Krisztus sokat fáradozott és küzdött ebben az életben, de valóban igaz volt ez a jövendőlés, szinte alig valami eredménnyel. Alig valami eredménnyel. Ezt ugye először Ézsaiás mondta ki, de mondom ezt, mintha Jézus mondaná, hiába fáradoztam, semmire is haszontalan költöttem el erőmet. Ez volt Jézus élete. A családja szembefordult vele. Az édesanyja nem értette meg. A szülei, a testvérei haza akarták vinni őt. A tanítványai közül egy elárulta, a másik megtagadta, a többi otthagyta. Az emberek, akik hozsannáztak, keresztre feszítést kiáltottak. A nép vezetői gyilkos düvel fordultak vele szemben. Ha valaki Jézus elmondhatta ebben az életben, hogy hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet. Bennünket is nagyon sokszor az életben meglegyint a hiába valóság érzése. Minek is éltem? Előre vittem egy arasszal is a világot? Miért voltam itt ezen a földön? Mit csináltam én itt ezen a földön? Más lett a föld, hogy én itt éltem? Mi értelme volt, vagy van az egész életemnek? Ezek nagyon nagy súlyú kérdések. Nem tudom, hogy ki szokott ilyenekkel szembesülni, de én úgy gondolom, hogy az életben az egyik legnagyobb súlyú szembesülés, amikor az életnek a hiába valóságát, az életnek a terméketlenségét és eredménytelenségét érezzük. Jeremiás könyve 45. fejezetét ajánlom mindenkinek, rövid fejezet. De ott van Báruk Jeremiásnak a szolgálója, azt mondja, hogy Uram, 40 éve járjuk az országot, nem kell az Isten, nem kell az Isten hit. Az embereknek az kell, amit ők jónak gondolnak, aminek vége mindig a szakadék, azt oda beleesnek, még ott se kell. Szóval az élet céltalanságának, hiába valóságának érzése, hogy hiába fáradoztam, semmire is haszontalan költöttem el erőmet. Ezt Jézus aláírhatta volna. De a mondat folytatódik. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye az volt, hogy Jézus nem a teljesítményt nézte. Jézus nem az eredményt nézte. Jézus azt nézte, hogy az emberekért való odaszánás, a szeretet, az a lelkület, hogy ha csak egy valaki is hisz benne, el ne vesszen, ha nem örök élete legyen, hogy az megmaradjon benne. Az életben mi a legfontosabb, a teljesítmények? Amit az emberek elismernek, a sikerek? Vagy pedig az, hogy az ember csöndben, a maga életterében megmarad a jó követése mellett, jó szándék vezeti, jót tenni akarás vezeti. Ezért folytatódik így a mondat, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istennél. Jézus nem úgy élt, ez is az ő küzdelme, meg az ő tanulása egyik tartozéka. Jézus nem úgy élt, hogyha nem volt válasz, nem volt eredmény, akkor Jézus elcsüggett volna és abba hagyott volna valamit. Jézus nem hagyott abba semmit. Milyen jó lenne ezt is megtanulnunk Jézustól, hogy Jézus volt a világtörténelem egyik legsikertelenebb, emberi szempontból legsikertelenebb szereplője. Most persze másképp látjuk a dolgot, de ha akkor éltünk volna, akkor azt mondhattuk volna, hogy ez egy csőd, ez egy kudarc, ez egy bukás, mindenkivel jót tett és a keresztfán fejezte be, de Jézus az utolsó pillanatig kitartott amellett, hogy ő megküzdött azért, ő tanulta azt, hogy nem kér jutalmat ebben az életben. A jutalmam Istennél van. Ezért tudott Jézus olyan megindítóan beszélni arról, hogy ne várjuk mi se jutalmat, mert ha jutalomra várunk, és ha megkapjuk itt a földön bármiért a jutalmat, egy egyszerű dologért egy mosolyt, egy köszönömöt, mert sokszor ennyit se kapunk, se mosoly, se köszönöm, se hála, se most, se holnap után. És milyen megindítóan mondta, hát ha megkapjátok itt a köszönömöt meg a hálát, akkor mit adjon nektek az Isten? Ha meg nem kapjátok meg, akkor az Isten majd sokkal nagyobb köszönömöt, hálát egy egész örökké valóságon át fogadni nektek. Ez volt a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. Ez az, amire nekünk szükségünk van, ezt nekünk is tanulni kell. Hány és hány embertől hallottam, hogy legalább egy köszönömöt mondott volna. Vagy hát legalább egy kis hálát, vagy milyen ez a világ hálátlan. Beleértve bennünket is, mert mi is a világból vagyunk. Igen, ez a világ ilyen. De ítéletünk Istennél, és jutalmunk az Úrnál. Jézus így küzdött. Jézusban ilyen élet fejlődött ki. És ezért Jézus nem tudta ezt sem megakasztani az életben, a győzelmében, hogy hiányzott a hála, a köszönöm és az emberek elismerése. Tehát ugye mi minden tartozéka van ennek a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye? Törvény legyen az, hogy az önérzet ne jusson szóhoz. Törvény legyen az, hogy ne is kezdjünk bele olyan mondatba, hogy de miért nem? De miért nem kapom meg? De miért nem úgy viselkedik a másik ember? Az a másik embernek a nehézsége, és ő van nehezebb helyzetben, hogyha úgy viselkedik, hogy mi azt nem kapjuk meg, majd az Isten megadja százszorosan, hogy Jézus ígérte, hogy akit elveszíti a földön az apját és az anyját, fiú testvéreit, nő testvéreit, az majd kap újabb testvéreket, kap majd üldözéseket, ezeket is a jó kategóriájába sorolta Jézus, és majd kap a mennyben örök életet. De nézzük a harmadik kijelentést, az 50. fejezethez lapozok, és amikor én először hallottam egy istentiszteleten ezt az Ézsás 50. fejezetét, napokig nem tudtam a hatás alól szabadulni. Igaz, hogy nem is nagyon ismertem, bevallom őszintén, de amikor én ezt hallottam egy istentiszteleten, én hetekig csak visszalapoztam ide, hogy ki az én megváltóm, ki az a Jézus Krisztus, aki itt volt, milyen élet volt benne. Azt mondja Ézsás könyve 50. fejezet 4. versétől, az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem. Hát én addig mindig azt hittem, hogy Jézus bölcs nyelvvel jött. Én azt hittem, hogy Jézus bölcs nyelvvel jött. Itt meg azt mondja, az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem. Neki is tanulni kellett, neki is tökéletességre jutnia kellett. Hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miképp a tanítványok. Én azt hittem, hogy itt nyomdahiba van. Hát nem Jézusnak voltak tanítványai? Ő volt a tanítvány. Aztán megnéztem más fordításokban, és ott is ugyanígy van, hogy Jézus olyan volt, mint a tanítvány. Jézusnak voltak tanítványai, de a legnagyobb tanítvány Jézus volt. A legtöbbet a mennyei atyától ő tanult minden nap. Azt mondja, hogy még azt is tanultam, hogy az Isten tett képessé arra is, hogy meghalljam őt. Nem csak meghallotta Isten, nem csak igényelte tőle a segítséget, de még azt is kérte, hogy Istenem tégy készséges erre. Mondok egy példát, ez olyan, mintha mi olvassuk a Bibliát. Ha igazán olvassuk a Bibliát, nagyon sokat kapunk belőle, de sokszor nem tudjuk olvasni. Meg sokszor eltelik egy-két nap, és nincs rá időnk, ezt mondjuk. És akkor eszébe jut valamelyikünknek is, hogy akkor kérjük Istentől azt is, hogy segítsen abban is, hogy tudjuk olvasni. Ne csak abba segítsen, hogy már amikor olvasom, megértem, hát akkor már egyenesbe vagyok. De sokszor, én legalábbis így vettem észre az életemben, sokszor az a nagy problémánk, hogy kézen közön elvész az az idő, amit mi Biblia olvasásra fordítanánk. El se jutunk odáig, hogy mélyen találkozzunk az Istennel, mert ezt kell tenni, azt kell tenni, ide kell menni, azt kell megcsinálni, este fáradt vagyok, lefekszem, holnap. Holnap ugyanez, majd holnap. Holnap ugyanez. És telnek múlnak a napok, a hetek, és nem találkozunk Istennel, vagyis olyan tanítványok vagyunk, akik nem járunk az ő iskolájába. Akkor csoda, hogy ilyenek vagyunk. Jézus minden reggel beiratkozott a mennyei atya iskolájába. De nem csak úgy, hogy olvasta az ószövetségi könyveket, nem csak úgy, hogy fölserkentette a fülét, hanem azt is kérte az Istentől, hogy serkentse fel őt, hogy oda tudjon figyelni, hogy meg tudja ragadni ezeket az igazságokat. És az Úristen megnyitotta fülemet. És az Úristen megnyitotta fülemet. Ez Jézusról szóló profécia. Ennyire gyenge volt Jézus is. Ennyire kérni kellett, de ő nem szégyelt kérni. Ő nem szégyelt mindig Istenhez fordulni. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen. Hátra nem fordultam. És most jön ez a csodálatos élet, mert ez a háttér, amit eddig felolvastam, ahogy egyik helyen mondja Ellen White, hogy a háttere az életünknek a legfontosabb. Mint a fának is a legfontosabb része a gyökere. A gyökér tartja a fát. A háttér tartja az életet. Hogy mi milyenek vagyunk az élet küzdelmeiben, az biztosítja, hogy jók legyünk, hogy van hátterünk, van ima életünk, Istennel találkozni akarunk, Istentől tanulni akarunk. És most jön a győzelmes élet. Hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt, és az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, azért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Kedves hallgatók, ez a győzelmes élet. Olyanná tenni képünket, mint a kova, szégyen nem vallani, nem megbotránkozni, nem megütődni, nem elcsüggedni. Ezek a jellembeli győzelmek, ezek teszik az életet hatalmassá. Az ember megy előre azon az úton, amire rendeltetett. Jézus ment a küldetése útján előre, és győzelem után aratott, mindig Isten segítségével, mindig elfogadva és továbbadva az isteni erőt. Valami egészen különleges jövendőlés ez, aminek én azt a címet adnám, ha már a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvényéről beszélek, és mondtam először, hogy önérzet, annyira való legyőzés, hogy ne létezzék. A második volt az, hogy ne a jutalomra nézzünk, és ha az életben nem azt kapjuk, amit vártunk, akkor is tudjunk derűsen és győzelmesen tovább menni. És én a harmadik dolognak azt a címkét adnám itt ennél a jövendőlésnél, hogy az életben ez a kitartás, ez az álhatatosság, ez az érzékeny előrejutás, ami nem egy érzéketlen előremenés, hanem egy érzékeny, mindenkire figyelő, de ugyanakkor a rendeltetésemtől, a célomtól nem tágító, álhatatos előrehaladás. Ez a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. Ezeket a hatalmas ajándékokat tudja nekünk adni Jézus Krisztus. Ezáltal mutatja be, hogy ő az egyedül igaz Isten küldötte, mert Isten erre képes, és Isten így tud bennünket felemelni, mindannyiunkat. És befejezésül idézném a negyedik jövendőlést is. Ez már elkezdődik Ézsaiás könyve 52. fejezetétől, és Ézsaiás könyve 52. fejezetében a 13. verstől nagyon érdekesen kezdődik ez a Jézusról szóló profécia, tehát Ézsaiás 52.13-tól, íme jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Hát szép kijelentés, nem? Jó szerencsés lesz, magasságos, felséges, dicső. És most jön egy éles váltás, és azt mondja, amiképpen eliszonyodtak tőled sokan, olyan rút, nem ember volt ábrázatja, és alakja sem ember fiáé volt. Jézus győzelmes életet élt, és mindenki iszonyodott, megvetette, utálkozott. Mint a tűz és víz találkozna Jézus megítélésében. Ezért is folytatja így az 53. fejezetben, hogy ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg. felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Ki értette meg Jézust? Ki látta azt, hogy ő miért jött a világra? Ki volt az, aki Jézus életét igazán hitben értékelte volna? Már régen is sokat elgondolkoztam egy jeleneten, hogy Jézust olyan érzéketlenül, kegyetlenül végezték ki, és a sok kegyetlenkedés közben fölharsan megszólal egy együttérző hang, a jeruzsálemi asszonyok hangja. Lukács evangélium a 23. fejezetében olvashatjuk ezt a jelenetet, hogy amikor Jézus viszi a keresztfát, akkor a Golgotára, akkor a jeruzsálemi asszonyok sírnak, szánakoznak, és kinyilvánítják együttérzésüket. És amiért én ezt a jelenetet idézem, az az, hogy Jézus Krisztus minden igaz emberi megnyilvánulásra válaszolt. A szánalomra, az együttérzésre hogy ne válaszolt volna. De az agyongyötört Jézus, a testileg, lelkileg megkorbácsolt, leköbdösött, a nátszálat a fejéhez vágták, bíborruhát ráadták, levették. Ugye olvassuk az előzményeket. Jézus testileg, lelkileg teljesen legyengült állapotban volt. És akkor odaszól Jeruzsálem asszonyainak. És milyen érdekes szólás volt ez. Egyrészt elismerte az együttérzésüket, másrészt érzékeltette, hogy az együttérzésük nem hitből való. Az utolsó pillanatig ennyire érzékenyen mindenre reagált Jézus. Elismerte az együttérzést, de jelezte, hogy az együttérzésük nem több emberi szánalomnál. Asszonyok sírnak, mert azt mondják, hogy azért mégiscsak sok, amit itt csinálnak ezzel az emberrel. De nem hitből fakadó együttérzés volt. Ezért mondta Jézus azt, hogy Jeruzsálem lányai és asszonyai, ne én rajtam sírjatok, magatokat és magzataitokat sírassátok. És aztán egy kihagyás után idézem, ezt mondta befejezésül, mert ha ezt művelik a zöldellő fán, akkor majd mit fognak művelni a száraz fán? És Jézus érzékeltette azt, hogy pontosan tudatában van mindennek. És pontosan tudja azt, hogy ebben a helyzetben sem lehet őt becsapni. Sem lehet őt elhitetni azzal, hogy most ez egy igazi együttérzés, ez egy igazi szánalom, nem az emberek előtt ugyanolyan rút volt, ugyanolyan utálatos volt. Csak hát az emberek úgy gondolták, hogy a horrorból egy kicsit sok. Ma is sokszor van így, hogy az emberek azt mondják, hogy ez már túl sok. De lényegileg az emberek nem hitből állnak egy adott jelenséggel szemben. És Jézus ezt érzékeltette. Jézus pontosan tudta, hogy mit fogad el ebből, és mi az, ami elfogadhatatlan. Ennyire az utolsó pillanatig Jézusban, a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvényében. Ott volt az, hogy Jézust a körülmények soha nem tévesztették meg, Jézusnak olyan mély kapcsolata volt az Istennel, amit én az Ézsás 53.2-vel tudok bizonyítani, mert ez a jövendőlés, hogy felnőtt, mint egy veszőszál, ő előtte is, mint gyökér a szárazföldből. Úgy elgondolkoztam, hogy szárazföldből gyökér nem szokott kinőni. Itt tavasszal még inkább láthatjuk, itt szemünk előtt van a kertjeinkben is, meg másutt is, hogy mennyi vizet kell adni egy növénynek. Jézus nem kapott semmit. Jézus az emberektől, hogy föl szoktam tenni a kérdést fiataloknak, hogy ki szerette Jézust? Ki mutatta ki a szeretetét? Ki mutatta ki a szeretetét? Mária Magdolna egyedül. Senki nem mutatta ki a szeretetét Jézusát. Az utolsó pillanatig. Ja, hogy azt mondták, hogy szeretik őket, hát mi is azt mondjuk az emberekre, hogy mindenkit szeretünk. De ha nem mutatjuk ki a szeretetünket, azért joggal ér olyanféle megjegyzés bennünket, hogy talán azért még valami kis híja van a szeretetünknek. Jézus ennyire nem kapott semmit. Ő a legtöbbet adta, a legkevesebbet se kapta. Ő a legteljesebb érzékenységgel volt, semmi önérzet, és körülötte pedig egy önérzetes világ keverget, kavargott. Ő nem várt jutalmat, de mindenki valamiért jött, hogy nekem egészség kell, nekem mondd meg, mester, hogy tegyél igazságot a fivérem között az örökségből, neki mennyi jut, nekem mennyi jut. Ez kavargott Jézus körül. Jézus a végsőkig kitartott, amikor az emberek eloldalogtak és elfutottak mellőle, és Jézus olyan volt, mint gyökér a szárazföldből. A gyökér a szárazföldből csak úgy tud felnőni, ha természetfeletti segítséget kap. Ezt kapta meg Jézus. Jézus elmondhatta azt, amit a 63. Zsoltárban Dávid, hogy Istenem, a te kegyelmed több az életnél. Igen. Hogyha mi is a Jézus Krisztusban való életet megszerezzük, ha bennünk is az az élet kezd kiformálódni, ami Jézusban volt, és hadd tegyem föl most már a végső kérdés, ez lehetetlen? Lehetetlen, hogy nekünk is olyan életünk legyen, mint Jézusban volt? Kétféle élet van a Biblia szerint. Vagy a természet vezet bennünket, vagy a természetet legyőzve a hit vezet bennünket. Harmadik lehetőség nincsen. Ha a természet vezet bennünket, akkor az életünk ugyanolyan élet marad, mint amilyen volt. Születünk hajfog és illúzió nélkül, meghalunk hajfog és illúzió nélkül, ahogy mondta a nagy magyar gondolkodó. Ez a perspektíva. Ide születünk, akaratosan, eltávozunk akaratosan. A többi egy buborék, elpattant, el is lehet felejteni. A másik féle élet, hogyha megtanuljuk Jézustól, hogy ő is tanítvány volt, neki is tanulnia kellett, őnek is igényelni kellett Istennek a segítségét, de Jézus hátra nem fordult, ő olyanná tette képét, mint a kova, ő mint gyökér a száraz földből, csodálatos veszőszál lett, csodálatos virág lett, és ez a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye, ami megszabadít bennünket a bűn és halál törvényétől. Kedves hallgatók, ha valaki nem Jézus Krisztuson keresztül ismeri meg az Istent, nem Istent ismeri meg. Jézus Istene az igazi Isten. Csak az igazi Isten volt képes erre, amit Jézus tett. Ha valaki fölemelhet bennünket az Jézus Krisztuson keresztül, az igaz Isten. És Jézus élete, hogy hallgatjuk, olvassuk ezeket a jövendőléseket, én azt gondolom, ha többet olvasnánk, ha nem tudunk olvasni, de kérnénk segítséget az Istentől, hogy Istenem, én a te fiadra vagyok kíváncsi, mert aki a fiú, azé az élet. Nékem az élet Krisztus. Én nem élhetek olyan életet, ami már eddig olyan sok bajt hozott rám. Én nem akarok ilyen boldogtalan életet élni. Én olyan életet akarok élni, amilyet Jézus megvalósított. De ez nekem látnom kell Jézust. Ez nekem Jézust be kell fogadnom. Ez Jézus nekem meg kell értenem, és egy hullámhosszra kell hangolódnom a te akaratoddal és terveiddel, Istenem. És akkor Isten adja ezt nekünk. Azért milyen egyszerű János apostol. Akié a fiú, azé az élet. Akiben Jézus Krisztus él, egy helyre állított élet kezd benne élni. Itt, ebben a világban, ahol az életet a feje tetejére állították, ő a talpára állított életben fog élni. Hatalmas dolog. És az örök életig vezet ez az út, és abban az örökké valóságon keresztül. Én azt gondolom, hogy most csak egy kis résnyi bepillantás, mert mit is csináltam én? 3 ige helyet elemeztem. Róma 8:2-3, Zsidó 5:7-9, és Ézsajásból ez a 4 messiási profécia. Csak ennyi, egy résnyi bepillantás. Milyen lenne a mi életünk, hogyha mi valóban a Jézusról szóló kijelentésekből élnénk? Milyen lenne az életünk, ha minden nap föltennénk azt a kérdést, amivel a múlt alkalommal is befejeztem az előadást, hogy vajon, hogyha Jézus él bennem, akkor én már nem magamat adom a másik embernek, akkor már azt adom a másik embernek, aki bennem él. És a másik embernek is Jézusra van szüksége. De a másik ember vajon Jézust kapja el tőlünk? Vagy csak szánalmas önmagunkat? Aki a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban.